A kiengesztelődés megtörtént az életünkben, ez fontos lépés, de annyi a bántás, annyi az ellentét ebben a világban, hogy ezek újra termelődnek. Meg kell tanulnunk azt, hogy amit itt begyakoroltunk, hogy az utána jelenben is úgy tudjunk viselkedni, hogy létre se jöjjön az ellentét. Illetve ha találkozunk ilyen helyzetekkel, amiből veszekedés, civakodás, bántások lehetnek, hogy előzzük meg őket. Ennek az egyik legfontosabb módja, hogy megtanuljuk az egymással való szeretetteljes kommunikációt. Sokan azért nem tudnak másokkal kommunikálni, megfelelően beszélni, érintkezni, társalogni, mert nem érvényesítik a másokkal való érintkezésben sem a jézusi alapelveket. Én központúságuk, a másikra való odafigyelni nem akarásuk, a másik szabadságának a tiszteletben nem tartása akadályokat görget a többiekkel való kiegyensúlyozott kapcsolatuk elé is. Néhány evangéliumi alapelv betartásával lényeges változás következhet ezen a területen. Ha már földolgoztuk múltunkat, ide helyeztük Isten elé azokat, akik bántottak, bocsánatot kértünk, megbocsátottunk. Persze valakinek nagyon sok van, és ezeket folytatni kell, tehát most itt kaptunk néhány mintát, hogy például a Szent Misébe is hogyan hozhatjuk ide. Nem biztos, hogy akkor kell keresni egy kődarabot, vagy tüskés gesztenyét, amelyik jelképezi a másikat, vagy a haragomat, de gondolatban megtehetem, vagy elhozhatom magammal, ha az segít nekem, akkor itt van nálam a táskámban, vagy más módon, vagy gondolatban is oda tehetem. Ezek külső segítségek, amik ha érzem, hogy segítenek, akkor megtehetem ezt otthon is a házi oltárom előtt, vagy valamilyen formában ki is fejezhetem. Szorándok helyeken, Medjugorjéban, Pió atyánál az a levélírás is elsősorban ezt segíti, hogy ami itt van a szívemben, azzal, hogy kiírom magamból, azzal már is oda tettem itt a tegnap esti megosztásban. Volt ilyen is, hogy amikor valaki már elkezdte összeírni azokat a rossz emlékeket, érzéseket, már érezte, hogy azzal is mennek ki azok belőle. Vagy amikor kereste azt a szimbólumot, azzal még inkább. És amikor ide tette, akkor még jobban segítette ezeknek a negatív gondolatoknak az elengedését, megbocsátást. Ha tehát megtörtént a kiengesztelődés, figyelni kell rá, hogy a többiekkel való kommunikáció, érintkezés, beszélgetés jól működjön, és ne termelődjenek újra ezek az ellentétek, sértődések. Tehát a legjobb védekezés a megelőzés. Sokan az agresszióval védekeznek a támadások ellen, de hát másként is lehet védekezni. Pszichológusok manapság újra felfedezik azt, amit az evangéliumok alapján már régóta tudunk. És ez a már többször is idézett alapelv itt a lelki gyakorlat során az egyik, hogy úgy bánjatok az emberekkel, ahogyan akarjátok, hogy veletek is bánjanak. Egy másik, ami ide tartozik, ne mondjatok ítéletet senki fölött, és akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, és akkor titeket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Ne ítéljetek, illetve ítélettel kapcsolatban Jézusnak van egy másik szava is, János 7.24-ben ezt ritkábban idézik, ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan. Ha ezeket az elveket érvényesítjük, akkor hogyan szeretném, hogy velem beszéljenek, velem kommunikáljanak? Hát először is azt szeretném, hogy ne lépjenek föl támadóan velem szemben. Aztán ne lépjenek föl előítélettel velem szemben, hogy már eleve megvan az ítélet, ez az ember ilyen, és nyilván az előítéletek az nem mindenestül rosszak, mert azért bizonyos emberekről mondjuk vannak már tapasztalataink is, bizonyos vélekedés megszületett bennünk velük kapcsolatban, ha azok igaz ítélettel születtek, tehát józanul többször végig gondoltam, hogy ezzel az emberrel így kell bánni, mondjuk nem szabad beengedni a lakásomba, vagy nem szabad neki mindig adni, mert akkor elszemtelenedik, vagy kiki sorolhatja tovább. Ha megszületett az igaz ítélet bennem, akkor igyekezzem ahhoz tartani magam. Persze néha azért nem árt fölülvizsgálni, hogy most tényleg jól vélekedek-e róla, tényleg így kell-e, vagy nem kell-e adott esetben kivételt tennem, amikor látom, hogy most tényleg nagy bajban van, és csak én segíthetek rajtam. Tehát ne lépjenek fel előítélettel velem szemben, ne mondjanak túl korán véleményt rólam és arról, amit éppen elmondani szándékozok. Nagyon gyakran van az, hogy rögtön belevágnak az ember szavába, és akkor mindjárt hát ez a megoldás. Hát ilyen megoldásokat nem kell nagyon osztogatnunk. Legtöbb embernek nem arra van szüksége, hanem arra, hogy meghallgassák. És ő maga is, ha látja a szerető odafigyelés, meghallgatást, akkor benne is megszületik a megfelelő válasz. Ez a következő, amit ide írtam, csak megelőztem már, hogy ne osszanak tanácsokat nekem, tehát mit szeretném velem, mit, hogyan cselekedjenek, ne osszanak tanácsot, még mielőtt megismerték volna, hogy hol tartok, mi is az igazi problémám, mi is az, amit szeretnék elmondani. Ne vágjanak bele, hogy én tudom a te problémádat, ez meg ez a megoldás, hanem hadd mondjam el azt, amit szeretnék. Hallgassanak meg, hogy ezt elmondjam. Aztán érezzem, hogy miközben elmondom, figyelnek rám, és segítenek kifejezni a mondani valómat. Ha érzem azt, hogy a másik figyel, esetleg időnként saját szavaival elmondja azt, hogy ha jól értem, akkor erről van szó. Ha nem jól értette, akkor megvan a lehetőség éppen ezáltal, hogy pontosabban kifejezze magát. Vannak itt nagyon bejárt ilyen kommunikációs gyakorlatok, például olyan, hogy mondjuk elmondanék most itt 10 szót, és hogy mi az, ami arról először eszembe jut, utána ezeket összesítenénk, mindenki elmondaná, hogy mit ért azon a valamin, mondjuk láncon, akkor kiderül, hogy az egyiknek az egy nyakláncot jelent, a másiknak a kutyának a láncát, a harmadik, amivel a gonosz lélek megkötözi, vagy akármilyen láncot. Tehát ha halljuk ugyanazt a szót, nem ugyanarra gondolkodunk, csomó más malmokban szoktunk űrölni. Ezért kell az, hogy elmondjuk azt, amit, hogy én mit szeretnék, és figyeljünk oda a másikra, amíg mondja azt, amit szeretne. Tükrözzük vissza számára, mondjuk el a saját szavainkkal, hogy mit mondott eddig, ha jól értettem, és adjunk meg a lehetőséget, hogy világosan kifejezze, amit szeretne. Hát közben átmegyek abba, hogy hogyan kommunikáljunk mi másokkal, tehát most ott tartunk, hogy hogyan szeretnénk, ha velünk kommunikálnak. Ne azt érezzem, hogy már kész a válasz, mielőtt elmondtam volna, amit akartam. Aztán, ha kérnek mondjuk tőlem valamit, akkor hagyják meg a szabadságomat, hogy úgy tegyek, ahogyan jónak látom. Lehet, hogy vannak erőszakos emberek, akik mindenáron ki akarnak préselni belőlünk dolgokat, de hát azért én szabad vagyok, vagy megteszem, vagy nem teszem. Hogyan kommunikáljunk mi másokkal? Tehát ez volt, amit én elvárok, ugyanezt csak meg kell fordítanom, de nem árt még egyszer így felsorolni ismétlésként is. Először ne lépjünk föl agresszíven senkivel szemben, hogyha ilyesmit gyakorlódott be bennünk, akkor ezt nagyon komolyan vizsgáljuk fölül, mert abból rögtön csatározás lesz, legtöbb ember azzal védekezik, hogy ki tud hangosabban kiabálni. Ha azt érezzük, hogy a másik támad, mégis igyekezzünk megérteni, hogy miért teszi, és mi semmiképpen ne támadjunk vissza. Ne legyenek előítéleteink a másikkal szemben, ne mondjunk véleményt, amíg meg nem hallgattuk. Lehet, hogy bennem esetleg már megvan, vagy átlátom a problémáját, de azért hagyjam, hogy ő elmondja azt, amit szeretne. Aztán hallgassuk meg a másikat, segítsük, hogy kifejezze azt, amit mondani szeretne. Érezze a másik, hogy figyelünk rá, ne osszunk neki tanácsokat, hanem inkább segítsük hozzá, hogy belássa a helyzetét, és ő találjon a problémáira megoldást. És lehet, hogy én is szeretnék valamit tőle, azt mondjuk el köntörfalazás nélkül, nyíltan, de hagyjuk meg a szabadságát. Ha csak ezt a néhány alapelvet is mondjuk betartjuk az egymással való kommunikációban, akkor elkerülhetünk egy csomó konfliktust. De talán itten belevágtam rögtön a közepébe, még azért itt néhány dolgot, hogy milyen konfliktus források vannak. Segíthet ezeknek az áttekintése, segíthet a konfliktusok, veszekedések, harag, sértődés levetkőzésében, ha összegyűjtjük a konfliktusok okait, és megtanuljuk az egymással való érintkezésnek olyan módjait, amik lecsökkentik a konfliktusokat. Mik a konfliktus források bennünk? Az egyik nembeli különbségek. Majd ezt konkrét példákkal is be fogom itt mutatni. Férfi és a nőnek a fülei például másra vannak kihegyezve. Ha elhangzik egy információ, mást hall meg belőle a férfi, mást hall meg belőle a nő. Aztán lélektani különbségek is vannak közöttünk, eltérő vérmérsékleti típusok, és egyik szangvinikus, másik kolerikus, flegmatikus, és így tovább más tipológiák is vannak. A vérmérsékletnek megfelelő dolgokat hajlamosak vagyunk erkölcsinek is jónak minősíteni, vagy fordítva. Azért, mert én egy kolerikus hosszan rágódik dolgokon, hát másik pedig könnyen túlteszi magát, hát ez vérmérséklet dolga, és nem erkölcsi kérdés. Rendszerető ember például támadásnak veszi, ha szanaszét hagyják körülötte a dolgokat. Holott a másik nem őt akarta itt bántani, ő úgy érzi jól magát, hogyha szét vannak körülötte rakva a dolgok. Rend az nagyon különböző lehet. Tehát valakik ezt persze meg is ideologizálják, hogy hát kicsinyes embernek kell az, hogy rend legyen körülötte, a zseni az úr a káosz felett is. Tehát ezek ilyen saját bizonyítványmagyarázások. Műveltségbeli, kulturáltságbeli különbségek is konfliktus források. Eltérő családi szokások. Házasságban, első években, hát ezek nagyon gyakori konfliktus források, hogy az én családomban ez így volt, másütt úgy volt. De ilyen kis apróságokban is, például, hogy mondjuk itt a saját példát hadd mondjak, hogy amikor történik a felajánlásnál az előkészület, vannak ott bizonyos mozdulatok, és azt a purifikatóriumot akkor az ember hogyan teszi le. Hát én azt szoktam, meg úgy tanították, hogy ahogy így össze van hajtva, akkor azt, hogy magam mellé úgy leteszem, más csak fordítva teszi, máshová teszi. Hát ezek ilyen önkéntelen mozdulatok is, hogy hát én ezt így szoktam meg. De hát lehet ezt másként is. Eltérő pszichikai szűrők, megjelenítési rendszerek, kifejezésmódok. Egyik ember vizuális, a másik auditív, akkor érzékeli a dolgokat, ha látja, másiknak hallani kell, el kell neki mondani többször, a másiknak le kell rajzolni előtte, hogy lássa, hogy ezt így kell csinálni, a másiknak éreznie kell a dolgokat, a harmadiknak el kell játszani mozdulatokkal, egy másik ember az ízekre, illatokra érzékeny, azokra a nyelvre kell lefordítani a dolgokat. Tehát meg kell keresni, hogy kinek mi a nyelven. Vannak ezek a könyvek, hogy szeretett nyelvek. Nagyon eltérők lehetnek. Egy házasságon belül is fontos, hogy ismerjem a másiknak a szeretett nyelvét. Egyiknek minőségi idő kell, hogy azt rászánjam, ez az időt, ez csak a tiéd. Neki azt kell, hogy külön elmenjek vele sétálni, az, hogy mondjuk amíg ő krumplit pucol, vagy vasal, vagy akármit csinál neki, az esetleg nem elég, hogy addig én ott ráfigyelek, hanem külön, hogy most csak őre, a másiknak pedig az elég. Vagy egyik embernek szívességeket kell tenni, akkor érzi a szeretetet. Ezek úgy le vannak írva ezekben a könyvekben. Tehát ezt is ismernünk kell, hogy kinek mi a szeretet nyelven. Eltérő az érzékenységünk. Egyik embert kicsi, apró dolgok is zavarják, a másik mellett ott szólhat a légkalapács is, akkor is tud dolgozni. Vagy van olyan ember, aki egyszerűen a rádió hullámokat is hallja a különböző adókat, ez már ilyen hiperérzékenység. Másiknak pedig egyiknek alacsonyabb az inger küszöbe, másiknak magasabb. Az egyiknek, ha normális hangon mond az ember valamit, attól is esetleg elpityeredik, vagy megsértődik, a másik pedig kiabálva sem ért a szóból. Persze ezt így egymással ezt kell azért alakítanunk is egymást, persze szeretettel. Dolgokat más-más szemszögből nézzük. Innét így látszik, onnét úgy látszik. Ugye ismerős az a kép, hogy a vakok körbe tapogatják az elefántot, és akkor egyik azt mondja, hogy az elefánt, beszámolnak utána, mi az elefánt, az egy oszlop. A másik az egy tömlő, az egy harmadik, az egy nagy ilyen lapos valami, amelyik a fülét tapogatta meg. Hát ki honnét mit lát? Azzal, hogy tőlünk eltérő emberekkel kommunikálunk, abból rengeteg előnyünk is származhat. Korlátaink átlépésére késztetnek, tanulhatunk, gazdagodhatunk a másfajta emberekkel való érintkezésből, más értékek felé is megnyírhatunk. Talán egy kis gyakorlattal fejezzük most be. Egy német pszichológusnak a gondolatai ezek, Schulz von Thun, úgy hívják. Meg is csinálhatjuk a jegyzetelünk, rajzoljunk le egy téglalapot, utána rajzoljunk le egy fejet, ami lehet egy krumpli is, aminek van négy füle, nem kettő, hanem négy füle. A téglalapnak négy oldala van, annak a krumplinak meg mondjuk négy füle. Az egyik, amikor valaki ad, tehát az adó a kommunikálásban, a másik a vevő, akin a fülek vannak. A téglalapnak akkor a négy oldala, minden közlésnek van egy tény oldala, mondjuk vegyük azt a példát, hogy a férj meg a feleség autóban ülnek, és éppen megálltak egy közlekedési lámpánál. És akkor a feleség megszólal, hogy a lámpa zöld. Mi ebben a tény? Az, hogy igen, eddig piros volt, most zöld lett a lámpa. De aztán minden közlésben van egy felszólítás is. Benne van az, hogy menj már, mit bámész kocit, vagy indulj. Tehát csak ezt mondotta, hogy lámpa zöld, de benne van az is, hogy indulj. Aztán van benne egy én közlés is minden mondatban, ez a harmadik oldal. Ebben lehet, hogy éppen az van, hogy most én nagyon türelmetlen vagyok, szeretnék időben odaérni, tehát ne késlekedj. Aztán van egy, és ez a negyedik oldal, van egy viszony oldala is a közlésnek, vagyis a férj és a feleség közti viszonyt is tükrözi, hogy igen, most te ülsz ott a volánnál, neked kell cselekedned, tehát itt most egy ilyen, elismerem ezt a viszonyt, hogy most itt te kezedben vannak a dolgok. Most akkor nézzük a fülekhez. A kommunikációt, a kijelentést fogadó vevőnek is négy füle van. Az egyik fül az a tényre van kihegyezve, hogy mi az, amit most közöl a másik. A másik embernek, vagy a másik fül a felszólításra van kihegyezve, azt hallja meg, tehát az egyik az, hogy igen, zöld lett a lámpa. A másik azt hallja meg, hogy na, indulj. A harmadik fül az én közlésre van kihegyezve, hogy most a feleségem, vagy... Tehát, hogy most azt akarja közölni, hogy pardon, most a férnél tartunk, a feleség mondott először, most a férnek a füleiről van szó ebben az esetben, azt, hogy arra lehet kihegyezve, hogy most a feleség az türelmetlen, mert szeretne odaérni. És a negyedik fül az pedig a viszonyra van kihegyezve, hogy most itt én vagyok a volánnál, nem te vagy a volánnál, kettőnk közti kapcsolat. Általában a férfiaknak a tényfülük az erősebb. Tehát ők egy közlésből a tényt hallják meg. A nőknek a fülük viszont a viszonyra van kiélezve, a kapcsolatra van kiélezve. Ugyanígy a kamaszoknak is. A kisiskolásoknak viszont a felszólítás fülük az erősebb. Tehát, ha ők neki mondanak, az sokkal könnyebben iskolába is látszik, sokkal könnyebb velük bánni, mert mondok valamit, akkor ő azt teszi is, jelenkezik, majd kiesik a padból. Egy kamasznál már egyáltalán nem ez a helyzet, ott meg kell őt hódítani, a kedvébe kell járni, csak akkor hajlandó mozdulni, vagy tenni valamit. Most akkor ezek alapján nézzünk egy másik példát. Férj-feleség ül egymással szemben az asztalnál, és fogyasztják épp az ebédet, és ott épp a főzelék következik, és akkor a férfi megkérdezi, szívem, mi az a zöld ízé ott a főzelékben? Benne van ez a felszólítás, hogy mondd már meg, hogy mi az. Az én közlés az ő részéről az, hogy én nem láttam még ilyet. A viszony ebben az, hogy hát te tudod, te csináltad, te főzted, neked tudnod kell, hogy mi az ott bennem. Tehát ez a viszony, az én közlés pedig az, hogy én nem láttam még ilyet. Most, hogyha a feleség hallja ezt, hogy mi az a zöld ízi ott benne, akkor mit fog válaszolni a feleség erre? Halljuk, hölgyek! Ha nem ízlik a főztöm, akkor menj az anyádhoz. Miért ezt mondja? Mert ő a viszony fülével hall. Rengeteg veszekedés ebből a mást közlésből, mást hallásból ered. Tehát ha férfi tényleg arra kíváncsi, hogy mi az a zöld izé benne, tehát ha a kíváncsiságát akarja kielégíteni, akkor hogy kellett volna válaszolnia, ha már ő itt a kommunikációban szakember? Először megdicséri, igen, tehát szívem, te milyen jó szakásnő vagy, és én meg egy ilyen tudatlan kívülálló vagyok, mondd már meg neki, hogy mi az a zöld valami ott a főzelékben. Hogyha először a dicséretet hallja, hogy milyen jó főztél, akkor az ő nyelvén szóltam. És akkor erre a feleség elmondja, hogy az ott egy kaporod benne. Hát én nem láttál ilyet, hát ez a te bajod, de hát ez gyakran benne szokott lenni, hát eddig még nem vetted észre. Nézzünk egy harmadik példát is. Az apa benyit a gyerekek szobájába, és azt mondja, hogy mi ez a disznó úl itt. Mi a tény ebben a közlésben? Hát rendetlenség van. Mi a felszólítás? Hát jó lenne, hogy rendet raknátok. Mi az én közlés ebben? Hogy engem zavar itt ez a rendetlenség. És mi a viszony közlés ebben? Tessék? Hát én vagyok az apátok, én vagyok itt úr a családban, legyenek úgy a dolgok, ahogyan azt én akarom. Tehát egyetlen mondatban mindezek benne vannak. Mit fog ebből meghallani a kisiskolás? Az jó, apa, rendben van, majd nem sokáig rendet rakunk. És mit fog meghallani a kamasz? Tessék? Ez az én szobám. Én jól érzem magam ebben a disznóban, úgyhogy semmi között hozzá. Ha ezt most tényleg azt akarja, hogy rend legyen ott, akkor hogyan kellene ezt akkor mondania? Jó, ezt most már gondoljuk tovább. Talán beindult akkor itt a gondolatsor bennünk. Kommunikációt az bizony tanulni kell. A mások meghallgatása az idővel időt kíván, áldozatot kíván, de ez bejön ez az áldozat, tehát megírja a ráfordítást, mert ha megvan a szeretetteljes kapcsolat, akkor utána már sokkal könnyebben mennek a dolgok.